Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Spejdl Bianca, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója és Horváth József nyugállományú vezérőrnagy, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást telefonon keresztül is. Jó napot kívánok! Kezdjük akkor a hétfői bécsi merénylettel. Most azt tudjuk, hogy egy magányos terrorista 4 embert megölt és 23-at megsebesített. Bécs nagyon közel van, 1 órányi autóút. Nagyobb veszélyben vagyunk most, mint amikor más európai városban történik hasonló támadás? Horváth József.
Hát én azt hiszem, hogy a távolság ebből a szempontból indiferens. Tehát az, hogy most Bécsben, vagy Párizsban, vagy éppenséggel Dresdában, vagy Nicában történik egy ilyen támadás, a Magyarország érintő fenyegetettség mértéke érdemben nem nagyobb. Alban ennek igaza van, hogyha a térképre nézünk, és azt mondjuk, hogy alig 70 km a magyar határtól való távolság, de válaszként láttuk azt, hogy a terrorelhárítási központ gyakorlatilag menetből lezárta az osztrák-magyar határátkelő helyeket, tehát a magyar határ biztosítását megerősítették szinte azonnal. Tehát ebből a szempontból közvetlen összefüggés nincs, hiszen emlékeztetnek arra is, hogy 2015-ben a franciaországi merénylet hullámnál Párizsból utazott be Budapestre az egyik főszervező és vezetője a terror akciónak, aki aztán itt vette föl Budapesten azokat, akik részt vettek az akcióban.
Ha nem a távolság számít, akkor az, hogy uniós állam területén történik a merénylet? Ez az, ami fontos?
Ez sem. Itt az igazából, ami fontos a magyar biztonság szempontjából, hogy lehetnek-e olyan kötődései, amelyek Magyarország vonatkozásában számottevőek, hiszen itt például láttuk azt, hogy az akciót elkövető fiatalember a Szlovákiában próbált meg főszervhez jutni. Tehát ebből a szempontból a schengeni határok azok, amelyek biztonsági szempontból figyelmet érdemelnek, hogy különösebben kockázatot jelentenek, hiszen Európa olyan kis földrész, hogy néhány óra alatt, 10-12 óra alatt bárhová el lehet autózni.
Spejdl Bianca?
Igen, itt én is elsősorban a schengeni határokon belül való mozgásra gondoltam. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az elkövetőnek a származási országát tekintjük, ugye a balkáni országok, Észak-Macedónia és akkor tehát az összes olyan terület, gyakorlatilag Koszovó, Szerbia, Bosznia, amelyek érintve vannak ebben a problematikában, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a déli határok felől is, amelyek ugye hát ennek csak egy része tartozik schengeni övezethez, tulajdonképpen onnan is hát eléggé közel van Magyarországhoz az a terület, ahol hát a szélsőséges iszlám csoportosulások azért nagyon erőteljesen jelen vannak. Itt ugye elsősorban Koszovóra és Észak-Macedóniára gondolok, ami ugye nem, illetve Albániára, amelyek ugye schengeni határokon kívüleső országok, de Magyarországtól azért földrajzi értelemben nincsenek túl távol.
A második kérdésem, hogy Magyarország célpont-e vagy sem? Horváth József.
Magyarország abból a szempontból célpont, hogy uniós tagország vagyunk és NATO tagország vagyunk. Tehát az iszlám állam ebből a szempontból Európát és az Európai Uniót még inkább úgy kezeli, mint a keresztesek földje, mint aki ellenség, mint aki az iszlámmal hadban áll. Tehát ebből a szempontból Magyarország ugyanolyan potenciális célpontja az iszlám radikális szervezeteknek, mint bármely más uniós tagország.
Spejdl Bianca?
Egyetértek ezzel, annyival egészíteném ki, hogy én megnézegettem különféle olyan platformokat, ahol hát arab nyelven elsősorban támogató jellegű véleményt fejtenek ki az eseményekkel kapcsolatban, valamint az iszlám államnak hát a jelenlegi hivatalos média felületeit, és ott egyértelműen egy olyan narratíva van érvényben, ami azt mutatja, hogy ők valóban a történelem kerekének a visszafordításában gondolkodnak, és ez szemben az európai politikai megnyilvánulásokkal, ez nem csak valami mellékhulláma a dzsihadizmusnak, hanem az úgy tűnik, hogy az iszlám állam egy olyan narratívát keltett életre, amelyre valóban van érzékenység, fogékonyság az itt élő, Európában élő muszlimok bizonyos köreiben és rétegeiben, és ennek a narratívának a nagyon komoly veleje az, hogy ezeket a területeket vissza kell foglalni, és itt például 1683-at emlegetik, tehát ugye azt, amikor Bécs elesett az oszmánok számára, és ez ennek a narratívának a része az, hogy most számukra elérkezett az idő arra, hogy visszafordítsák a történelem kerekét, tehát gyakorlatilag az iszlám dicsőségét újra megteremtsék Európában, és úgyha visszaemlékezünk az iszlám állam történelmi könyveiben kiadott térképekre, akkor azon tulajdonképpen az egész, az minden olyan európai állam természetesen közöttünk Magyarország is szerepelt, ahol valaha muszlim jelenlét vagy dominancia volt, ugye a megszállás vagy hát egyéb hadműveleteknek a kísérőjeként. Tehát ennek azért van többféle vonatkozása, ami szerintem nagyon fontos, az azt, hogy ezt az egészet nem szabad lekicsinyelni, és ezek a merényletek, ezek nem valamiféle lecsengésnek a jelei, hanem éppen, hogy egy véscsengő arra utalva, hogy ez a narratíva, ez az elképzelés, ez a tűz, ez tulajdonképpen ugyanolyan lendülettel ég bennük, mint ahogy ez mondjuk 5 évvel ezelőtt volt.
De maradva még mindig az eredeti nyelvű szövegeknél, ezek alkalmas eszköznek tartják a fegyvertelen polgári lakosság alkalomszerű megölését a történelem visszafordítására? Így képzelik?
Igen, mert ők úgy értékelik a történelmet és az európai lakosságot is, hogy tulajdonképpen a kereszteseknek az ivadékai és olyan államoknak a támogatói, vagy olyan kormányzatoknak, amelyek valaha az iszlám területét gyarmatosították, tehát ugyanazt a narratívát alkalmazzák egyébként, amit a szélsőséges palesztin csoportok, ugye Hamas és hasonlók az izraeli civilek megtámadásakor, magyarán minden izraeli civil, vagy minden európai civil felelős az adott kormányzatának a lépéseiért, tehát nincs senki, aki mondjuk védett személy, vagy olyan személy lenne, akit valamilyen vallási korlátozások miatt, vallási korlátozások miatt nem lehet megtámadni, vagy megölni. Tehát tulajdonképpen minden és mindenki szabad préda, ahogy ezt úgy egyébként az elkövetett merényletekben is látjuk.
Mit tehet egy ország annak érdekében, hogy kevéssé váljon célponttá? Nyilván a kultúrájából, meg a szövetségi rendszeréből nem kíván kilépni. Horváth József.
Hát nézze, itt ezt ketté kell választani. Tekintettel arra, hogy mi itt Európában az Uniónak és a NATO-nak is, tehát szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk. Egy-egy ország önálló mozgástere bizonyos szempontból behatárolt, hiszen látjuk azt, hogy Magyarország, amikor a déli kerítését megépítette, akkor kapott hideget, meleget az Európai Uniótól. Másrésztről, hogy egy ország mit tehet. A probléma más Nyugat-Európában és más Közép-Európában, hiszen Nyugat-Európában több évtizedes múltja van annak, hogy bevándorlókkal oldják meg a munkaerő problémáikat, a 70-es évektől a török, a jugoszláv vendégmunkások, illetve Algériából, a bolt-francia gyarmatokról való bevándorlók megérkezésével gyakorlatilag az elmúlt 35 és 50 év közötti időszakban kialakult Nyugat-Európában egy alternatív társadalom, amelynek az integrációja nagyon komoly problémákat vet föl, és ezeknek a problémáknak a felerősödését látjuk napjainkban, akkor, amikor az illegális migrációnak egy újabb hulláma indult meg 5 évvel ezelőtt.
De mi magyarázza azt, hogy Nyugat-Európában nem azonos mértékben csúcsosodik ki az együttélési probléma? Londonban például egész békésen tudnak egymás mellett élni nagyon más színezetű emberek.
Én nem vagyok ennyire optimista.
Egyikőjük sem ilyen optimista. Úgy látják, hogy általános a probléma?
Brit parlamentnél gázolnak, tehát ez olyan, mintha nálunk mondjuk a Margit hídon rendszeresen több alkalommal is gázolásos támadások történnének. akkor, amikor a nagy-britanniai terrortámadásokra annyit tud mondani a szintén bevándorló hátteri Sadiq Khan polgármester, hogy hát a nagyvárosi léttel együtt jár a terrorizmus, ezzel meg kell tanulni együtt élni. Tehát Nagy-Británia azért messze van attól, hogy egy optimista forgatókönyvként tekintsünk az integrációra.
Spejdül Ilyenka?
Én ugyan, tehát teljesen egyetértek, ugye az elkövetésekről, tehát a nagy-britanniai elkövetett merényletekről azért elég sok információ van, és hát most a manchesteri arénában elkövetett robbantása elég, ha gondolunk, hogy lássuk azt, hogy ott sincsenek tulajdonképpen hát védett vagy biztonságosnak nevezhető helyek és védett emberek. Tehát itt egy dolog van egyébként, ami azért a brit közbeszédre jobban jellemző, mint mondjuk. Hát a kontinentális az, nem tudom mennyire lehetek, beszéltek általánosságban, de a franciára semmiképpen sem. Tehát a Nagy-Britanniában a vallásos jelképeknek elsősorban minden, ami az iszlámmal kapcsolatos, ott valamiféle védettséget élvez, ezt most nevezhetjük akár nem pozitív fejleménynek is, tehát én ezt nem azt mondom, hogy ez a jövő útja, de ott az iszlamofóbia hát árnyéka olyan szinten rávetül a brit közéletre, hogy bizonyos kijelentéseket nem engednek meg, nem engedhetnek meg maguknak. Nevezetesen a Charlie Hebdo féle karikatúrák Nagy-Britanniában nem valószínűsíthetőek. Tehát a francia szekuláris berendezkedés és a szólásszabadságnak a konkrétan francia értelmezése az több összeütközési lehetőséget nyit meg tulajdonképpen a társadalmon belül, de ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy a britek nagyobb biztonságban lennének, mint a franciák. Minden esetre a feszültség foka az talán egy fokkal kisebb vagy alacsonyabb, mint Franciaországban, de ez a francia, tehát szekularizmus és republikánus eszme megközelítéséből, illetve a vallásokhoz való viszonyulásából is származik.
Azt mondta, hogy nem biztosabban, hogy ez a jó megoldás, vagy nem ez a jó megoldás. Melyik inkább, ha elkezdjük föladni a vallások akár bírálásának, sőt, hogy a franciák mondják, a kigúnyulásának a jogát, nem forgatjuk vissza a történelem kerekét?
Én nem gondolom azt, hogy a vallás kigúnyolása az a civilizáció magasabb fokát jelenti. Tehát itt, de ez az én szubjektív véleményem, tehát én most magam nevében beszélek, ha úgy tetszik. Egyrésztől, másrésztől. Az, hogy mi európaiak megtanultunk együtt élni egyfajta öniróniával, cinizmussal, szarkazmussal, ami úgy évszázadokon alatt alakult ki, és valljuk be, hogy azok az emberek, akik vallásosak, vagy van valamilyen olyan mély meggyőződésük, amihez azért ragaszkodnak, azért mondjuk én magamat közéjük sorolom, van olyan, hogy sértve érzem, vagy megbántva érzem magam, de mivel ebből a kultúrából származom, megvannak a válaszadási mechanizmusaim. Na most itt az a probléma, hogy azok az emberek, akik ide jönnek, ugye több 10 milliós lélekszámról lehet most már beszélni, ők nem egy olyan kultúrából jönnek, ahol, tehát olyan kultúrából jönnek, ami tele van tabukkal. És ennek a tabuknak a megsértése, valamint tulajdonképpen arra kényszerítésük, hogy hogy a tabuk döntögetését ők rezenéstelen arccal fogadják, ez nem feltétlenül bölcs, és ezt elsősorban mondom azért, hiszen a franciáknál jobban a muszlimok gondolkodásmódját és érzékenységét, hát mind politikai, mind tudományos szinten, hát kevesen ismerik. Tehát én azt gondolom, hogy a befogadó társadalmak részéről is beszélhetünk egyfajta felelőtlen magatartásról, de ez a teljes mértékig személyes vélemény.
Amikor keresztény szimbólumok, templomok ellen intéznek támadást, vagy azok közelében, vagy mondjuk egy papot támadnak meg, akkor az egy keresztény ellenes támadásként könyvelhető-e? Horváth József.
Én nem szűkíteném ezt le. Tekintettel arra, hogy itt a Spejdő Bianca is említette, tehát az ő fejükben nem válik ketté az állam és az egyház. Az ő fejükben Európa az egy keresztény, vagy az ő szavajállásunk egy keresztes monolit tömb. Tehát ahhoz képest, hogy most hogy szekularizálódott Európa, és hogy szorulnak vissza a vallásukat gyakorló emberek, ez ebből a szempontból teljesen indiferens. Tehát az ő számukra az, hogy most egy politikus, egy vétlen járók előtt, vagy egy papot támad meg, ez ebből a szempontból csak egy célpont a sok közül.
Amikor karácsonyi vásárokat nézünk, amelyek ellen már volt támadás, akkor az nem a karácsony, mint ünnep elleni támadás, hanem az ember sokadalom elleni támadás, akkor ezt így kell jól érteni?
Igen, a kettő együtt jár, tehát mivel sok kívánatos célpont viszonylag kis helyen zsúfolódik össze, ezért egy puha célpont alakul ki, amit akár egy gázolásos támadás, egy késős támadás esetében is sokkal több potenciális áldozat reményében hajtják végbe ezeket az akciókat. A másik pedig, hogy egy keresztény ünnepen megfélemlíteni a helyi lakosságot, annak megvan egy másik üzenete is természetesen, hogy tessék a keresztény ünnepeket ebből a szempontból mi majd megtoroljuk, és bosszút állunk rajtatok az elmúlt ezer évben a keresztesek által elkövetett sérelmekért, és ezt teszem idézőjelben.
Mi a terrorista jutalma egy általa sikeresnek nevezett merénylet után? Mit gondol ilyenkor? Tudunk erről valamit, Spedl Bianca?
Hát a terroristák számára ugye ez a szélsőséges iszlám olvasat, illetve alapvetően a mérsékelt iszlámban is azért azon, hogy aki az iszlám terjesztéséért vagy az iszlám szolgálatában veszíti az életét, ugye arra meglehetősen konkrét képekkel lefestett érzéki örömök várnak a férfiak esetében a más világon. Ugye a nők esetében erről nincs igazából részletes leírás vagy hagyomány, de mindenképpen hát mindenképpen egyfajta kompenzációt várnak, tehát ők úgy gondolják, és ez egy szintén nagyon fontos elem, hogy ők azok, akik szemben a puhány európaiakkal, akik tulajdonképpen, akik számára csak ez a jelenlegi élet ér valamit, és ebbe fektetik minden energiájukat, ők a jelen világot és a túlvilágot egy egységben látják, és azt mondják, hogy ők ettől sokkal erősebbek, tehát ez erőssé teszi őket, hiszen az ő életük a halál után tulajdonképpen, tehát a halál az nem vége az életnek, hanem onnantól kezdve a jutalmukat elnyerik, és hát mindazt az igazságtalanságot, amit ebben az életben adott esetben el kellett szenvedniük, mert mondjuk nem jó helyre születtek, és nem volt, tehát a különféle anyagi és egyéb javakban nem bővelkedtek, ezt a túlvilágra teljes mértékben kivetítik, és mondom, azt a ilyen pszichológiai tőkét kovácsolnak belőle, hogy ők azok, akik nem félnek. Tehát ők tulajdonképpen sokkal erősebbek lelkileg, és ez a lelki erő megsokszorozza az ő fizikai erejüket. Tehát ők folyamatosan vallási narratívákban gondolkodnak, és amikor ezeknek a merényleteknek az értékelése vagy dicsőítése megtörténik a saját propaganda anyagaikban, akkor itt ők azért mindig a kereszténység és az iszlám szembeállításáról beszélnek, illetve azt mondják, hogy a keresztények, ahogy említettem, már nem hisznek semmiben, magyarán a szekularizmusnak a kiszolgálói lettek, tehát ilyen módon, és a szekularizmus és Európa az gyakorlatilag az istentagadásnak a helye, tehát ők mondjuk így az iszlám terjesztése az Istennel szembeni kötelességük, mert hogy az Istennek, az Allahnak a tiszteletét ugye akkor elhozzák a földnek erre a pontjára, vagy visszahozzák ebbe a térségbe. Tehát alapvetően egyszerűen nagyon materiális, és tulajdonképpen a túlvilágról alkotott elképzelésük is nagyon materiális, és valóban ez egyfajta elvakultságot ad nekik. Ugyanakkor én azt gondolom, erről nem szóltak híradások, de azt látjuk, hogy nagyon gyakori, tehát a drogfogyasztás az nagyon-nagyon elterjedt a körükben, és én azt gondolom, hogy ez sokszor az egy bizonyos elkövetőknél, vagy elkövetési módokban, én azt gondolom, hogy itt lehet drogfogyasztás, befolyásoltság is, tehát a bestiális elkövetéseknél így gyanítom azt, hogy ez még a mondjuk így a bátorságukat sokszorozzandó fogyasztanak különféle szereket.
Visszatérve a nagyon földi kérdésekre, Horváth Józseftől kérdezem, hogy a szolgálatok azok mit tudnak tenni nemzeti hatáskörben, és mit tudnak tenni Európai Uniós hatáskörben? Magyarán mi a rendőrség, mi a katonaság, mi a az összes többi nagyon sok szolgálata van minden országnak dolga, meg munka megosztása.
Hát igen, egyrészről a terrorizmus az a terület, ahol az egyes nemzeti rendvédelmi szervek, titkosszolgálatok nagyon hatékonyan működnek együtt itt Európában, vagy akár a NATO-n belül is. Hiszen ez mindenkinek mondhatjuk úgy, hogy közös érdeke a szövetségi rendszereken belül. Ahhoz azonban, hogy az együttműködés érdemi legyen, mindenkinek a saját országában el kell végeznie a saját munkáját. Ezt az együttműködést viszont jelentősen nehezíti az, hogy fogalmi szinten is, például itt Európában, ha csak a nyugati meg a keleti felét nézzük, nem azonos dolgokat értünk bizonyos kifejezéseken. Magyarul, amikor egyik ország úgy gondolja, hogy már az előkészületi szakban meg kell szakítani egy akciót, vagy egy feltételezett akciót, a másik ország azt mondja, hogy itt még nem történt semmi, ő még nem tud beavatkozni. Tehát ez azért viszont nehezíti az együttműködést. Harmadrészt, az egyes országoknál most már lassan is, az elmúlt egy hónapnak a terrorakcióit, ha végignézzük, azért azt látjuk, hogy egy olyan akciónál, amikor valaki elindult Tunéziából, ami nem egy menekült kibocsátó ország, hanem egy békés észak-afrikai ország, és mondjuk 4 hét múlva Nizzában végrehajtja ezt a lefejezéses késes támadását, ezekben az esetekben a szolgálatok és a rendőrség gyakorlatilag tehetetlen. Tekintettel arra, hogy 4 hét alatt Lampedusa szigetéről mindenféle kontroll nélkül bejut Európa szívébe, és végrehajtja az akcióját, tehát utólag már nyilvánvaló sok mindent tisztázni tudnak a szolgálatok, de az, hogy megakadályozzanak egy ilyen merényletet, az gyakorlatilag lehetetlen.
De az idő rövidsége miatt lehetetlen? Vagy mert előtte nem lehetett róla semmit tudni? Vagy mert nem volt jogi eszköz beavatkozni menet közben, ha tudtak is róla valamit? Mert ilyen is volt már.
Így van, minden együtt. Most képzelj el azt, hogy valaki 4 héttel ezelőtt békésen kávézik még Tunéziában, mondjuk a tengerparton, felül egy ilyen migráns szállító hajóra, kiköt Lampedusán. Az olasz hatóságok 2 hétre beültetik egy karanténhajóba, mikor kiderül, hogy ő nem vírusos, átviszik Báriba, a csizmának a sarkára, a déli sarkára az olasz csizmának. Majd ott a hatóságok a kezében nyomnak egy papírt, hogy uram, ön nem jogosult menekült státuszra, menjen haza. És ezek után, mint egy abszurd színdarabban, szabadon engedik. És ez az ember a maga 18-19 évével valami furcsa sugallatból, és ez már nagyon komoly felderítést igényel majd, hogy Olaszország déli sarkából fölmegy teljesen az olasz-francia határa, átmegy Nizzába, miért pont balra fordul, és miért nem jött rá Ausztria felé, miért vonatozza vagy autózza végig az egész Olaszországot, hogy egy ilyen akciót végrehajtsa. Tehát itt ebben még nagyon sok szakmai kérdőjel van, ám de egy ilyet megakadályozni gyakorlatilag lehetetlen.
Még mindig a földi elhárítási dolgoknál maradva, van-e szerepe a merényletek utáni erődemonstrációnak, amikor állik felfegyverzett katonák betározott géppisztollyal sétálnak európai, meg budapesti nagyvárosok utcáin is egy-egy európai merénylet után, és ez mind a kettőjükhöz kérdés. Horváth József.
Hát nézed, egyik oldalról azért van szerepe ennek, tekintettel arra, hogy láttuk azt, hogy az elmúlt szűk egy hónapban egymást követték a hasonló támadások, és most vonatkoztunk se kell attól, hogy késsel vagy géppisztolya hajtja végre. Tehát, hogyha több rendőrt és katonát vezényelnek az utcákra, akkor adott esetben, ha szerencse is mellénk szegődik, akkor meg lehet akadályozni egy olyan támadást, amit nem lehetett előre földeríteni. A másik oldalról valóban az, hogy erődemonstráció az önmagában még nem jelent semmit, is emlékeztetnék arra, például a francia belügyminiszter, amikor Samuel Petit lefejezték, utána azt tudta mondani, hogy hát most kivezényli a rendőröket, meg a katonákat, és minden olyan helyszín védelmét megerősíti, ahol eddig Franciaországban terrortámadás történt. Mintha a terroristák írásba adnák, hogy csak ott támadnak, ahol eddig. Tehát ilyen szempontból jelentősége nem úgy van, hogy most egy adott helyszínt megvédenek, hanem egyfajta elriasztó erővel bírnak azok a fölfegyverzett katonák, akik ilyenkor vagy rendőrök, akik ilyenkor az utcákon nagyobb erőt jelenítenek meg.
Egy leendő terrorista, és ezt már Spedl Biancától kérdezem, amikor látja, hogy micsoda rendőri erő vonul föl egy korábban elkövetett merénylet után, akkor megriad, vagy azt mondja, hogy lám-lám, ekkora felfordulást vagyunk képesek okozni egy idegen országban, elértük a célunkat?
Igen, két irányban válaszolok a kérdésre. Az egyik ellen Horváth József szavaihoz kapcsolódnék. Tehát én ugye 2020-ban az Európa statisztikái szerint az elmúlt két év vonatkozásában azért ugye a végrehajtott sikeres merényletek esetében volt egy radikális csökkenés, tehát ezeknek a számában. Ugyanakkor a merénylet kísérletek száma az folyamatosan emelkedett. Tehát az, amikor 2020 nyarán úgy gondoltuk, hogy vagy kora őszén, még szeptemberben, hogy ezt az évet akár meg is úszhatjuk komolyabb terror hullám nélkül, akkor én személy szerint azt gondoltam, hogy ennek mindenképpen ebben szerepe van annak, azoknak a változtatásoknak, és annak a hát mindenképpen karhatalmi vagy rendfenntartói jelenlétnek, ami azért a nyugat-európai köztereken, közterületeken látványossá vagy láthatóvá vált, nyilván sokat javítottak a szolgálatok, hát legalábbis megelőzési, felderítési technológiájában is. Tehát én azt mondom, hogy valamiféle változás, ez biztos, hogy történt, és a felderítést vagy a merényletek kivitelezését ez biztos, hogy visszafogta. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindig van új, mindig van másik, és most egy új módszernek a szemtanúi vagyunk, amikor is gyakorlatilag azt látjuk, hogy bárki nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag bárki, és itt most tulajdonképpen, hogyha az érintett populációt nézzük, akkor itt valóban százezrekről van szó, hogy most akkor mi a helyzet közülük, bárki radikalizálódhat és elkövetővé válhat, és olyan célpontra csaphat le, amelynek a biztosítása éppen nem történt meg. Tehát, hogy egyrésztől ez az európai társadalmokat és szolgálatokat sokkolja, és ez szerintem egy valós probléma, tehát ez most valóban független attól, hogy hány rendőr van kint az utcán, hogyha közben mindig képesek megújulni, és valóban akár ilyen nagy lélekszámú a merítési kapacitás, akikből kikerülhetnek az elkövetők. Tehát itt azért egy nagyon óriási, valóban sokkoló veszéllyel szembesülünk. Másrészt, ahogy említette, az általam már korábban utalt dzsihadista propaganda felületeken egyértelműen győzelemnek könyvelik azt el, hogy milyen nagy felfordulás, ribilliót és hát zavart tudnak kelteni, és itt rendszeresen hangsúlyozzák azt, hogy egy ember, tehát közülük egy ember képes elérni azt, hogy gyakorlatilag városok és országok bénuljanak meg. Ugye az ő anyagaikban például a Bécs kapcsán 30 emberről beszéltek, tehát 30 áldozatról beszéltek, konkrétan és vastaggal külön kiemelve azt, hogy közöttük volt egy rendőr is, ami ugye meg hát tulajdonképpen a kritikus infrastruktúrához tartozó személy elleni támadás. Tehát ez egy kettős dolog. Én azt gondolom, hogy valóban van egyfajta felhajtó ereje is ennek, hogy ilyen nagy, tehát azt érzékelik, hogy ők maguk abszolút kisebbségben, fizikai értelemben is egy nagyon erős elbizonytalanító és káoszteremtő képességgel rendelkeznek.
Horváth Józseftől kérdezem, van-e arra valamilyen szabály, hogy egy elkövetett merénylet után a rendvédelem látható és nem látható egységei meddig maradnak felfokozott állapotban?
Hát nézze, természetesen minden országban vannak különböző fokozatokkal életbe léptetett protokollok, amelyet egy-egy ország alkalmaz. Most például ugye Franciaországban is a legmagasabb szintre emelték, meg Ausztriában is, pontosan a támadások miatt a veszélyhelyzeti szintet. Nálunk is van egy 4-fokozatú skála, amiből a negyedik a legenyhébb és az első a legerősebb. Most pillanatnyilag ugye a harmadik fokozatra emelte Magyarország is a biztonsági szempontból a protokoll alapján a teendőket. Ezek alapján egyébként minden államban megvannak azok a kidolgozott, előre jóváhagyott intézkedési tervek, hogy ilyen esetben mit kell tennie a rendőrség különböző egységeinek, mit kell tenni a titkosszolgálatoknak, mit kell tenni a határvédelmi erősnek, vagy akár az államigazgatásban dolgozóknak is ilyen esetekben vannak feladataik.
Tehát leosztják azt, hogy kinek mit kell figyelnie magyarul?
Nem, hanem mindenki a saját területét, mert mondjuk egy rendőrségen belül is a bűnügyi nyomozóknak mondjuk más feladataik vannak egy ilyen vészhelyzet esetén, mint egy elhárításnak. Az elhárításon közül is, mint egy polgári és egy katonai elhárításnak más feladata van. Más feladata van ilyen esetekben a honvédség különleges művelti erőinek, és még sorolhatnám, tehát itt személyre vagy testre szabott feladat meghatározások vannak. Hát nyilvánvaló, hogy egy rendőr járőr az nem számíthat arról, hogy bevetésre kerül egy túlszabadítási vagy egy terror akció felszámolásában, míg a TEG erre készül az év 365 napján.
A térfigyelésnek, az informatikának van-e valami értékelhető szerepe? Mert időnként látunk a sajtóban ilyen képeket, de ilyen, néha olyat is látunk, hogy nem működtek a kamerák és csak dísznek vannak ott.
Hát igen, a 21. században a technikai ellenőrzés az nagyon fontossá vált. Ám itt azért én megjegyezném, és ez azért privát szakmai véleményem, tehát 2001. szeptember 11-i Amerikát ért támadás bebizonyított azt, hogy csak technikai eszközzel való ellenőrzés, felderítés, az kevés. Nagyon fontos, de kevés. Humán oldalról is tudni kell információkat gyűjteni az ellenséges terrorszervezetek vonatkozásában. Ezzel együtt persze, ahogy fejlődünk a technikában, az, hogy a térfigyelő kameráktól kezdve a telefonok cella pozícióig nagyon sok minden segítheti a elhárító, bűnmegelőző munkát, de itt azért emlékeztetnék arra, és hogy 2015 óta például Nyugat-Európában milyen éles viták voltak, jogi viták a tekintetben, hogy az illegális bevándorlóktól el lehet-e venni a telefonjukat, le lehet-e róla tölteni az azon lévő információkat. Márpedig, ha ezeket nem lehet, onnantól kezdve nagyon nehéz az ilyenfajta munkákat szakszerűen elvégezni például.
Spendl Biancától kérdezem, a radikalizálódásnak van-e valamilyen feltárt folyamata, hogy hogy működik?
Hát van, ugye az európai terrorizmussal kapcsolatos protokoll sajnálatos módon szerintem egyébként elsősorban erre a folyamatra próbál fókuszálni, de igazából különösebb sikerek nélkül, hiszen a legfontosabb tézisük, ugye szemben az amerikai megközelítési móddal, az az, hogy az embereket lehet tulajdonképpen deradikalizálni. Tehát ez a feltétel, amiből ők kiindulnak, hogy valamilyen módon ez a folyamat visszafordítható, és elsősorban pszichológiai, pszichés okokat keresgélnek. Nagyon sokáig megpróbálták ugye kialakítani azt, hogy milyen egy terrorista pszichéje, tehát ilyen értelemben profilja. Most már inkább arra helyeződik a hangsúly, hogy milyen olyan magatartásbeli változások vannak, amelyek arra utalnak, hogy valaki hát a radikalizálódásnak egy olyan útjára lépett, ami ugye az úgynevezett erőszakos radikalizálódás, amiben adott esetben már belefér egy későbbi fázisban vagy valamely fázisban a terrorcselekedetnek, a terrorcselekménynek az elkövetése. Tehát az első fázis az a titkos szolgálatok és az ellenző szerveknek a megfogalmazásában az, amikor tulajdonképpen egy radikalizálódásra fogékony személy kapcsolatban lép egy olyan másik személlyel vagy csoporttal, ahol jelen van az úgynevezett radikalizáló személy. Tehát a fogékony személy kapcsolódik a radikalizáló személlyel. A második lépés az, amikor ennek az illetőnek, aki a radikalizálódás útjára lépett, a viselkedése fokozatosan megváltozik. Megváltoznak, hogyha muszlim, akkor a vallási szokásai, ha addig nem volt vallásos, akkor ugye hirtelen minden szabályt rigorózusan betart, vagy mondjuk egy nem muszlim esetében betérő lesz, és külső jeleit is adja ennek a vallásváltoztatásnak, tehát az iszlámra való terminológiájuk úgy mondja, hogy betérésnek, ugye új kommunikációs szokásai lesznek, A harmadik fázis az, amikor a társas életük tulajdonképpen leszűkül, csak a hasonló gondolkodású egyénekkel hajlandó a kapcsolatot tartani, a családhoz, barátokhoz fűződő kötelékek elgyengülnek, a szálak megszakadnak, tehát egyre izoláltabb lesz, és egyre kevesebb emberrel tart kapcsolatot. És a negyedik fázis, ami azért az elkövetés előtti időszakra jellemző, amikor egy alternatív erkölcsi világkép alakul ki tulajdonképpen, és egyre több erőszakos tartalmat tekint meg, elsősorban ugye interneten, mondjuk ilyen különféle harci jeleneteknek, vagy akár lefejezésnek, vagy bármiféle véres jelenetnek a többszöri lassított végre újranézése, többszöri megtekintése. Tehát itt voltak olyan elkövetők, egy francia tanulmány szerint, amelyik nem tudom, kb. 200 esetet vizsgált, akik aztán börtönbe kerültek. Tehát volt olyan, aki több ezer ilyen tartalmat tekintett meg, de az elkövetés vagy a leleplezés előtt. Tehát úgy gondolom, hogy itt tehát egyrészt a magatartás megváltozás az egy nagyon erős jel, és hát itt azért nagyon nagy szerepe lenne a tanároknak, tehát az oktatási intézményeknek, úgy alapvetően az egész társadalom ilyen típusú érzékenyítésének, a szociális ellátórendszernek, hogy érzékelje és jelentse ezeket a változásokat. És hát másrészt pedig természetesen az erőszakos tartalmakat hát közlő különféle internetes forrásoknak, ugye, hogy a felhasználói oldalról történő, tehát azt, hogy a felhasználóinak a beazonosítása. Tehát itt valamiféle technológiai megoldás is, és párhuzamosan az egyértelműen humán, tehát az emberi a közegnek az érzékenyítésével, tehát itt valami nagyon szoros és nagyon erős kombinációra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelő időben tudják kiszűrni azokat az egyéneket, akik úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlanul erre az útra terelődtek vagy léptek.
Horváth Józseftől kérdezem, tud valamit a rendvédelem kezdeni a radikalizálódás ezen fázisaival, amikor kívülről az látszik, hogy egy korábban kicsapongó gyerek egyszer csak rendes lett, szent könyveket bújik, és olyan csöndes?
Természetes tud mit kezdeni, hogyha ehhez megvan a megfelelő törvényi háttér. Mert itt megint visszatérnék a Samuel Paty lefejezésére. Utána a francia köztársaság elnök úgy rácsodálkozott erre, mintha bárkit is meglepett volna Franciaországban, hogy külföldről jött, és nem tudjuk, hogy milyen képzést kapott, nem tudjuk, hogy mi irányt elkötelezett, imámok azok, akik ezeket az eszméket terjesztik Franciaországban. Tudjuk azt, hogy hasonló problémával a németek már 3 évvel ezelőtt szembesültek. Tehát az, hogy ugye Európában az egyház és az állam ketté választásra került, ezzel azt is hittük, hogy az iszlámra is ugyanígy vonatkozik ez, és ott is pusztán hitbéli kérdések, és nem pedig olyan kérdések kerülnek napirendre a négy fal között, amelyek a radikalizálás útjára viszik ezeket az embereket. Másrésztről én azt hiszem, hogy ha megnézzük azt, hogy az elmúlt évek során, ahogy Bianca is említette, hogy a szolgálatok azért számos előre szervezett, előkészített akciót tudtak meghiúsítani, tehát most már sokkal mélyebb információgyűjtő munkát tudnak folytatni, és ezért a jól összehangolt, több helyszínes vagy több személlyel végrehajtani tervezett akciókat meg tudták idáig szerencsére akadályozni. Ugyanakkor van itt egy másik probléma is. Bianca említette, ugye, hogy például az oktatási intézményekbe felfigyelni. Ez is egy nagyon fontos dolog, de ennél még fontosabb a család. Tehát azok a muzulmán családok, főleg ott a másod-harmad generációsok családja, akik, hogy így mondjam, szembesülnek azzal, hogy a gyermekük, unokájuk hogy radikalizálódik, ők pontosan látják és tudják, mivel ők is iszlám hitű emberek, hogy milyen útra lépett ez a fiatalember. És ezzel kapcsolatban, hogyha nincs egyfajta erős presszió a családokon, hogy jelezzék az ilyenfajta figyelmeztető jeleket a hatóságoknak, és ezt nem teszik meg, akkor mondjuk presszió éri őket, mint például Izraelben, akkor nem teszik meg ezeket a jelzéseket, hiszen a családtagjukat nem akarják elárulni, vagy a szomszédjukat nem akarják elárulni, vagy egy barátjukat. Tehát innentől kezdve, és itt ugye a no-go zónál problémája jön be, hiszen itt egy olyan zárt világok vannak, amiben behatolni klasszikus titkosszolgálati módszerekkel borzasztóan nehéz, technikailag is, és harmadrészt pedig a mennyiségi probléma is most már, mert itt nem egy egyszerű békés világról beszéltünk Nyugat-Európában, ahol klasszikus védelmi módszerekkel meg lehet akadályozni egy-egy ilyen akciót, hanem itt már olyan tömegeket kellene kontroll alatt tartani, amit jelenleg sem technikailag, sem létszámmal, sem törvényi felhatalmazással nem lehet megtenni.
Spejdil Biancától kérdezem, az egy szabály, hogy általában nem az első generációs bevándorlókból lesznek később, vagy választódnak ki közülük a ilyen cselekményeket elkövetők, hanem másod meg harmad generációból, akik már ott születtek?
Nincsenek szabályok erre. Még egy gondolattal visszakanyarodnék a Horváth József szavaihoz. Nekem is az első gondolatom az volt, hogy kiejtem a számon azt a szót, hogy család, de aztán valahogy a második gondolatom meg az volt, hogy tulajdonképpen a család a sokszor inkább a radikalizálódás, mint sem a leleplezés szintere, legalábbis a testvérek, unokatestvérek viszonylatában, tehát nem mindig a szülőktől jön természetesen ez az indítatás, hogy a szülők, amikor észreveszik, akkor mondjuk megrőkönyödve és félelemmel tekintenek erre a helyzetre, de akik adott esetben korosztály, ugyanabból a korosztályból kerülnek ki, ahonnan az elkövető, ott sajnos általában a családon, szűkebb vagy tágabb családon belül nem csak egy személyt érint ez. Minimum szimpatizálnak. Tehát ez és teljesen egyetértek azzal, hogy sajnos a szankcionálás nélkül nagyon nehéz együttműködésre bírni a közeli hozzátartozókat. Hát ez az egyik rész a dolognak, és akkor itt a generációs problematika ehhez tényleg szervesen kapcsolódik. Ugye azt látjuk, hogy Európában volt példa mindenre, tehát volt olyan elkövető, aki konkrétan Szíriát megjárt visszatérő, tehát Szíriából vagy Irakból visszatérő terrorista, volt olyan, hogy az úton radikalizálódott, akár tulajdonképpen bizonyos értelemben ez a tunéziai fiatalember, aki ugyan nizzali bestiális merényletet elkövette, az ő esetében ugye Tunéziában még nem volt radikális, de vagy hát legalábbis nem tartották róla számon, hanem valami köztörvényes bűncselekménye volt, ami szinte mindenkire jellemző ebből a kategóriából, tehát valamint az elkövetők esetében. Tehát nem volt jellemzően iszlamista, de azt látjuk, hogy mire megérkezett Nizzába, már meglehetősen szélsőséges iszlamista terroristaként cselekedett. Tehát vannak, akik az úton mondjuk így radikalizálódnak, aztán európai szinten, hát ugye van a első, másod, harmad generáció, ez eleve egy probléma, mert aki ugye megérkezik, rengeteg olyan esetünk volt, akik ők maguk érkeztek, tehát a 2016-os nizzai merénylő is úgynevezett saját maga első emberként érkezett a családjából egy ilyen házassági szerződés keretében Franciaországba. Tehát vannak olyanok, akik elsőként érkeznek. Aztán vannak, én szakirodalom úgymond másfeledikként jelzi azokat, akik a szüleikkel érkeztek, még nem itt születtek, mondjuk mint az Anzorov, ugye a csecsen terrorista, a Samuel Fassi, aki lefejezte. Tehát ő egy úgynevezett másfeledik generáció, aki még nem itt született, de már Európában szocializálódott, és aztán utána vannak a másod és harmad generációsok. Tehát tulajdonképpen minden generáció érintett, egy olyan értelemben valóban van különbségtétel, hogy akik korábban érkeztek, tehát a úgymond 60-as, 70-es, 80-as évek során, vagy akár még a 90-es években, de a 90-es évek már problematikus volt elsősorban Franciaország esetében, hiszen Algériából nagyon sokan jöttek be akkor, és az algériai polgárháború kapcsán nagyon sok merényletet követtek el Franciaországban a 90-es évek első felében. de valóban mondjuk az első 30 év során valóban sokkal kevesebb olyan ember érkezett, aki merényletet követett el, ugye ők a mostani harmadik generációnak a elsősorban a nagyszülei, és talán ez egyfajta félrevezető, most már utólag félrevezetőnek gondolhatjuk azt a fajta nyugalmat, vagy azt a hát tulajdonképpen álló vizet, ami a közösségeket sokáig jellemezte, hiszen talán ezért is maradt el a humán hívszerzésnek a kellő időben történő beépülése ezekbe a zárt közösségekbe, szürke zónákba. Akkor még nem tartották valamilyen módon fontosnak, és mi a 2000-es évek után ez egyre fontosabb lett, és egyre nagyobb és durvább jelei voltak annak, hogy itt nagyon nagy problémák vannak, ugye 2004-2005 London, Madrid, németországi támadások, stb. Tehát onnan, akkor már késő volt. Tehát a humán hírszerzés beépülése ezekbe a közösségekbe ez megkésett, és úgy tűnik, hogy most pedig erre nagyon-nagyon nagy szükség lenne, de valami miatt ez már nem tud működni. Beépülni újonnan érkezőként nagyon nehéz. Tehát mondjuk úgy, hogy közben az ember a rendőrségnek, vagy valamelyik szakszolgálatnak jelent, tehát nagyon-nagyon nagy a lelepleződésnek az esélye és lehetősége.
Utolsó kérdésem Horváth Józsefhez nyilván. Képesek a humán szolgálatok bármilyen módon beépülni? Most.
Igen, képesek beépülni, de ez egy életveszélyes műveletek minden esetben. Egyrészt a szó valódi értelmében, hiszen hogyha lelepleződik, akkor ott azonnal megölik az ilyen embereket. Másrészt nagyon nehéz olyan személyeket találni, akiknél nincs meg az a veszély, hogy utána egy ilyen kettős játék alakul ki, és mondjuk az, akit beküld a szolgálat, az átfordul, és ő maga is radikalizálódik, és utána már mondjuk hamis információkkal tudatosan félrevezeti a szolgálatokat. Tehát ez egy nagyon komoly szakmai kihívás, és itt hosszú, gyakran több éves műveletekről beszélünk, és ebben valóban jelentős késések vannak, mert ezekhez megfelelően felkészített, kiképzett és folyamatosan kontrollal tartott személyekre van szükség.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Horváth József nyugállományú vezérőrnagy, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, és Pejdil Bianca, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Illis László felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.